Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A magyarok 63%-a számára inkább jó volt az idei év, 52% bizakodóan tekint 2026-ra is.
Azok között, akik pozitívan értékelték, kiemelkednek azok, akik családosok, gyermeket nevelnek, közülük is különösen azok, akik kisgyermekes szülők, tehát 3 év alatti kisgyermeket nevelnek.
13. alkalommal osztotta ki az év családbarát vállalata díjat a 3 királyfi, 3 királylány alapítvány.
Több vállalat is a kutatásában azt mutatta ki, hogy az egyik legerősebb corporate branding vagy vállalati márka támogató eszköz, ez pontosan ez a díj volt.
Láthatatlan áldozatok címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kék Vonal egy ismerté vált bántalmazásos esetre 25 rejtve maradt ügy jut.
Talán most már több jelzés is érkezik állampolgároktól is, szomszédoktól is, de még továbbra is azt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon hatalmas a látencia.
Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése.
Az adománygyűjtés egészen az év utolsó pillanatáig tart, szószoros értelmében még az ügető szilveszteren is gyűjteni fogunk. A 1353-as adományvonal is egészen szilveszterig él, ugye ennek a hívásával 500 forintot lehet adományozni, illetve a többi adományozási forma is még elérhető év végéig.
A magyarok 63%-a számára inkább jó volt az idei év, 34%-uk ugyanakkor úgy véli, az idei esztendő nem alakult kedvezően. A megkérdezettek 52%-a bizakodóan tekint a 2026-os esztendőre is. Derült ki a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért legfrissebb felméréséből. A részletekről a Kincs elnökét, Fűrész Tündét kérdeztem.
Kopp Mária Intézet novemberben 1000 ember megkérdezésével végzett egy telefonos felmérést, ez egy reprezentatív kutatás volt, és megkérdezte azt, hogy hogyan értékelik az emberek a 2026-os évet. Itt választaniuk kellett, hogy inkább jó vagy inkább rossznak érezték a saját életükben 2025-öt. És kétszer annyian az emberek 63%-a mondta azt, hogy inkább jó éve volt, és egyharmaduk mondta azt, hogy inkább rossz, tehát látszik az, hogy a pozitívan megítélőknek a létszáma az dupla akkora, mint azoknak, akik inkább negatívan ítélték meg a 2026-os esztendőt.
Kik voltak azok, akik különösen pozitívan értékelték ezt az évet?
Azok között, akik pozitívan értékelték, kiemelkednek azok, akik családosok, gyermeket nevelnek, közülük is különösen azok, akik kisgyermekes szülők, tehát 3 év alatti kisgyermeket nevelnek. Az ő esetükben 77% mondta azt, hogy inkább jó éve volt. Látjuk azt is, hogy a házasoknál is nagyobb azoknak az aránya, akik inkább pozitívan értékelték az évet, illetve azok, akik vallásosnak tartják magukat, valamint a kormánypárti válaszadók is alapvetően inkább pozitívan nyilatkoztak a 2025-ös évről.
Azt lehet-e tudni, hogy aki pozitívan nyilatkozott 2025-től, annak mi áll a véleménye hátterében, illetve aki kevésbé találta kedvezőnek ezt az esztendőt, ő miért gondolkodik így?
Azt látjuk, hogy az őszi időszakban már sok tekintetben javult a magyarok közérzete, és közülük is inkább a családosok, a nyugdíjasok voltak azok, akik pozitívabban nyilatkoztak. Van egy közérzet barométerünk, minden hónapban megkérdezzük, hogy a elégedettségérzetük, a boldogságérzetük, biztonságérzetük milyen az embereknek, és azt láttuk, hogy a nyári időszakhoz képest ősszel elmozdulás volt a elégedettség, a biztonságérzet tekintetében, a saját dolgaikat is az emberek már kicsit jobban ítélték meg, és egyébként az ország dolgait is. Mi azt feltételezzük a Kopp Mária Intézetben, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy fél évben nagy családtámogatási programok indultak, elindult a családi adócsökkentési program, személyi jövedelem adómentességet kapnak az édesanyák, a 3 gyermekes édesanyák, a kisgyermekes édesanyák, illetve elindult a családi adókedvezménynek a emelése, valamint az ősz folyamán jelentették be azt, hogy nem csak 13. havi nyugdíj, hanem 14. havi nyugdíj is lesz az idős honfitársainknak. Ezek valószínűleg mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy pozitívabban és bizakodóbban tekintettek a magyarok az életre és így a jövőre. Úgyhogy azt gondoljuk, hogy ezek mind összefüggésben vannak azzal, hogy ezekben a társadalmi csoportokban pozitívabb a megítélése a 2025-ös évnek.
Fűrész Tündét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét hallották.
Családi hét.
13. alkalommal osztotta ki az év családbarát vállalata díjat a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány. A díj pozitív hatása egyértelmű. A korábbi nyertesek mérései szerint az elismerés az egyik legerősebb vállalati márka, amely növeli az adott cég munkaerőpiaci pozícióját. A pályázat során azt figyelték, benne van-e a vállalat DNS-ében a család és emberközpontúság, megvan-e az a plusz, ami azt jelzi, hogy számukra a családos munkavállalók fontosak, emelte ki Újvári András, az alapítvány társelnöke.
Ezt a családbarát vállalati díjat most már 13 éve osztjuk ki azon vállalatok között, akik számára fontos az, hogy családbarát vállalatok legyenek, ami át is alakult, és olyan igazi emberközpontú vállalatok legyenek, és szeretnénk őket nem csak hogy jutalmazni, hanem láthatóvá is tenni a munkaerőpiacon, hogy aki munkát keres, akkor az mindenképpen elsősorban egy családbarát vállalatot keressen, mert igazából ott érdemes dolgozni.
Milyen megoldásoknak köszönhetik az eddigi, illetve hát a mostani nyertesek is azt, hogy megkaphatják ezt a díjat?
Igazából a módszerek azok változatosak, de amit mi igazán keresünk, hogy egyszerűen úgy szoktuk megfogalmazni, hogy a vállalat DNS-ébe, a lényegében benne van az emberközpontuság, a családbarátság, tehát ez az, amit a zsűri bírálói néznek. Éppen azért ugye egészen más mondjuk egy informatikai cég, vagy egy kereskedelmi vállalat, vagy egy termelővállalat, és ezt keressük, hogy az adott körülményekhez képest megvan az a plusz, ami azt mutatja, hogy számukra a munkavállalók, mint családos emberek fontosak.
Tudom, hogy nehéz lehet, de azért néhány jó ötletet ki tudna emelni, ami mondjuk éppen az idei díjazottakat jellemzi.
Itt nagyon fontos például az egyik legfontosabb az, hogy mondjuk a kismamákkal egy vállalat hogy bánik, tehát hogy milyen visszaintegrációs, reintegrációs lehetőségeket biztosít számukra, milyen olyan vívő programok vannak, vagy milyen olyan támogató programok vannak annak érdekében, hogy a kismama kiesik akár évekre is a vállalat vérkeringéséből, de hogy ez a reintegrációja minél hamarabb megtörténjen. A másik, ami nagyon fontos tud lenni az, ha van rá lehetőség a munkaidőnek a rugalmassága, hiszen akinek gyermekei vannak, ott előfordulhat az, hogy hirtelen értek el menni, vagy korábban értek el menni, vagy később tud csak beérkezni. Tehát ezek azok az alapvető dolgok, amiket egy családbarát vállalat is meg tud csinálni.
Kik lettek az idei díjazottak?
Minden évben három kategóriában hirdetünk díjast, hiszen egészen mások a lehetőségek, és akiknek nagyon örülünk, a kisvállalati kategória, a Black Cell Magyarország Kft., akik rugalmas munkavégzési lehetőség részmunkaidővel, home office-szal, távmunkával és műszakcserével segítik a kollégákat a munka és a családi élet összehangolásában. A középvállalati kategória győztese egy duplázónk, a Danon Kft., hiszen egy pár évvel ezelőtt már megnyerték a díjat, de azóta is szenzációs fejlesztéseket hoztak, és tényleg egy nagyon-nagyon magas szintű vállalatról van szó. És a harmadik kategória, ami azt mutatja, hogy még olyan munkakörökben is lehet családvállalatnak lenni, amiben úgy nehézebbnek tűnik, az most idén a Tesco lett a kiskereskedelmi szektorban, ami egy nagyon nehéz és nagyon az embert igénybe vevő munka, de a Tesco-nak sikerült azt megoldania, hogy mindent a maga lehetőségvel elkövet azért, hogy a kollégáik jól érezzék náluk magukat.
Mi egyébként a sok éves tapasztalat, hogy a díjon túl mit nyernek ezek a cégek ezzel a hozzáállással?
Ez nem is tapasztalat, ez mérhető, hogy több vállalat, aki már nyert vagy címes volt, megmérte, hogy ugye nagyon fontos a vállalatoknak ez az úgynevezett munkaerőpiaci márka, hogy minél jobb legyen, tehát ugyanúgy a vállalatok ugyanúgy gondolnak magukra, mint bármelyik termék, hogy mondjuk az én termékemet válasszák. Ugyanígy a munkaerőpiacon is vannak márkák, ezt ugye divatos szóval corporate brandingnek hívjuk, és több vállalat is a kutatásában azt mutatta ki, hogy az egyik legerősebb corporate branding vagy vállalati márka támogató eszköz, ez pontosan ez a díj volt.
Újvári Andrást, a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány társelnökét hallották.
Családi hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Láthatatlan áldozatok címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kék Vonal, a környezetnek ugyanis gyakran nem tűnnek fel azok a gyerekek, akik olyan családokban élnek, ahol mindennapos az erőszak, az agresszió és a bántalmazás a szülők között. Nagy a látencia. A Kék Vonal gyermekvédelmi program vezetője Baranyai Blanka szerint egy ismerté vált esetre 25 rejtve maradt ügy jut.
Azért adtuk ezt a címet ennek a beszélgetésnek, mert azt tapasztaljuk a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványnál, hogy nagyon sokszor azok a gyerekek, akik olyan családokban élnek, ahol mindennapos az erőszak, az agresszió, a bántalmazás a szülők között, nem tűnnek fel a környezetükben lévő felnőtteknek, nem látják meg azt a felelős felnőttek, hogy itt valami nincs rendben ebben a családban, még akkor sem, hogyha a gyerekek esetleg a viselkedésükkel jelzik ezt, mi azt látjuk, hogy nagyon sokszor ezek a gyerekek láthatatlanok maradnak.
Bár pontosan emiatt a látencia miatt talán nehéz lesz válaszolni arra a kérdésre, hogy hány ilyen gyermek lehet Magyarországon, hány ilyen család lehet vajon?
Amit tudunk a bántalmazásról és a gyerekbántalmazásról, az az, hogy hatalmas a látencia, az, hogy minden olyan esetre, amire fény derül, arra 25 rejtett eset jut, tehát rengeteg olyan bántalmazott gyerek él ma is Magyarországon a családjában, akiről nincs tudomása a gyermekvédelmi rendszernek, és semmilyen segítséget sem kap.
Lehet-e kiemelni olyan momentumokat, amelyekben kódolva van, hogy egy gyermek bántalmazott lesz? Gondolok alkoholizmusra, vagy ezek csak jelek, és nem feltétlenül vezet bántalmazáshoz egy-egy ilyen háttér?
Ezek leginkább jelek, azt gondolom, nem feltétlenül vezet bántalmazáshoz. Arra kell figyelnünk a gyerekek körül lévő szakembereként, pedagógusokként, felelős felnőttekként, hogy vannak a gyerekek körülöttünk. Nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy gyerek úgy tud jelezni egy közösségben, mondjuk leginkább ugye mi a Kék Vonalnál serdülőkkel foglalkozunk, hogy ő maga viselkedik agresszíven, esetleg neki lesznek magatartási problémái, és nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket a gyerekeket olyan szemüvegen keresztül lássuk, hogy mi az, amit történhetett vele, aminek a hatására ő így kezdett viselkedni. Tehát soha ne azt kérdezzük meg, hogy mi a baj ezzel a gyerekkel, vagy mi a baja ennek a gyereknek, hanem arra a kérdésre keressünk választ, hogy vajon mi történhetett vele, vajon mit akar jelezni ezzel a viselkedéssel nekünk.
Én arra próbáltam utalni egyébként az imént, hogy nagyon sokan abba az előítélet beesnek bele, hogy csak hátrányos helyzetű családokban lehet bántalmazás.
Nem, hát ez egyáltalán nem igaz. Ezt látjuk tapasztalatból is, kutatásokból is, hogy bármilyen hátterű családban megtörténhet bántalmazás, illetve amikor bántalmazásról beszélünk, akkor nem csak a fizikai bántalmazást értjük ide, hanem a lelki, verbális bántalmazást is, a gyerekek esetleges megalázását is, illetve a szexuális bántalmazás különböző formáit is, ami lehetnek a szexuális határátlépésektől egészen a szexuális erőszakig. Tehát egyértelműen kimondható azt, hogy bármelyik család lehet érintett, és nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy sokszor azokban a családokban talán még rejtettebben tud ez előfordulni, akik látszólag rendben vannak, akik halljuk ezt is, akár szakemberektől is, akik nem tipikusan gyermekvédelmi esetnek tűnő gyerekek, róluk is ki tud derülni az, hogy a családjukban bántalmazás történik, akár a szülők között, akár úgy, hogy közvetlenül a gyerekeket is bántják fizikailag, de nagyon fontos kiemelnünk azt, és ennek a kerekasztalnak is a célja az, hogy arra is felhívjuk a figyelmet, hogy azok a gyerekek, akiknek a szülei egymást bántják, akiknek a szülők között történik erőszak, de ők ennek szemtanúi minden nap látják, ebben a környezetben élnek, nőnek fel, ők is ugyanúgy áldozatai ennek a bántalmazásnak, és magukon viselik ennek a hatásait.
Mekkora a felelőssége a közvetlen környezetnek, és most nem csak mondjuk arra a szülőre gondolok, aki esetleg látja vagy sejti, a bántalmazás tényét, hanem a tágabb családra, vagy akár a szomszédokra, barátokra.
Hát mi azt gondoljuk, hogy a családon belüli erőszak, a nők és a gyerekek elleni erőszak megszüntetése, ez egy közös társadalmi feladat. Tehát akkor fog tudni ez működni, akkor tudunk fellépni ez ellen a leghatékonyabban, hogyha mindenki kiveszi ebből a részét, és hogy bárki, aki ezt tapasztalja, látja, az odalép az áldozatok mellé, az beszélgetést kezdeményez azzal, akiről azt gondolja, hogy bajban van, legyen ez egy gyerek, vagy egy felnőtt, aki bántalmazás áldozata. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek van ebben fontos szerepe.
Változott az idők során az a hozzáállás, hogy ez belügy, családi ügy, nem tartozik rá, nem szólok bele?
Hát azt gondolom, hogy nyilvánvalóan, hogyha most így visszatekintünk az utóbbi 20-30-40 évre, akkor valamennyiben ez változott. Talán most már több jelzés is érkezik állampolgároktól is, szomszédoktól is, akár hozzánk a kék vonal lelkisegélyvonalához a 116-111-es telefonszámra, de még továbbra is azt tapasztaljuk, ahogy így az első kérdésre is válaszoltam, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon hatalmas a látencia, és még mindig ott van a társadalom és az emberek fejében az, hogy nincs jogom ebbe beleszólni, miért avatkozzak be, miért pont én. Holott a gyerekek nagyon sokszor csak azokra a felnőttekre számíthatnak, akik ezt valahogyan észlelik, észreveszik, mert ők nincsenek abban a helyzetben, hogy saját maguknak kérjenek segítséget, esetleg nem is tudják, mivel hogy folyamatosan egy ilyen környezetben nőnek fel, nem is érzékelik, nem is tudják, majd csak felnőtt korukba jönnek rá, hogy az, ami náluk történt, az ő családjukban volt mindennapos, az erőszak jelenlét, ez egyáltalán nem normális, és ezért van nagyon-nagyon nagy szerepe annak, hogy mi mit teszünk felnőttként, és hogyan nyújtunk segítőkezet ezeknek a gyerekeknek.
Mit tanácsol annak, aki felfedezi, hogy akár a családján belül, akár a szomszédságában, környezetében van példa egy ilyen bántalmazásra, hova forduljon?
Azt gondolom, hogy ez tényleg egy nehéz helyzet, egy hatalmas dilemma, hogy mit tudok tenni, hogyan tudok a legjobban segíteni, de éppen ezért szerencsére vannak olyan szervezetek, akik ebben segíteni tudnak. Egyrészt először is mondom a kék vonalat, a 116-111-es telefonszámon bárki telefonálhat felnőtt vagy gyerek, aki érintett, illetve az is, aki ezt tapasztalja vagy gyanítja, hogy történik egy gyerekkel vagy egy családban bántalmazás történik, ők is fordulhatnak a kék vonalhoz, és itt közösen tudunk gondolkodni, átbeszélni a helyzetet, és átgondolni azt, hogy hogyan tud az illető jelzést tenni vagy a hatóságok, vagy a gyermekjóléti intézmények felé, illetve a NANE segélyvonala, aki kifejezetten nőket céloznak meg ezzel, és ott az érintett női áldozatok, illetve az őket ismerő környezet tud odafordulni, és szintén tanáccsal, közös gondolkodással tudnak segíteni leginkább, és az Országos Kríziskezelő Központ telefonszámán pedig konkrét segítséget is lehet kérni, és akár a gyerekek, családok átmeneti otthonaiba, védett házakba való azonnali kiemelést is tudják ők facilitálni. Hogyha egy gyerek olyan környezetben nő fel, ahol sok-sok éven keresztül azt tapasztalja, hogy mindennapos az erőszak, az agresszió a szülők között, ott eleve egy kisgyermekben megroppan a hit, hogy a világ egy biztonságos, kiszámítható hely, hogy a szüleire számíthat, és már önmagában ez a tény az előidéz egyfajta komplex traumát egy gyerekben. A kötődési képességei, a fizikai és mentális fejlődése is károsodik egy gyereknek. A későbbi életére nagyon komoly hatással van, főleg serdülőkorban már megjelenhetnek különböző addikciók, pszichés betegségek, szorongás, depresszió, vagy éppen veszélykereső magatartás. Tehát ezeknek olyan hosszú távú hatásai vannak a koragyermekkorban, illetve a serdülőkorban átélt erőszaknak, ami tényleg felnőtt korig az egész életre kihat.
Baranyai Blankát, a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekvédelmi programvezetőjét hallották. Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése, már több százezren csatlakoztak az ország legnagyobb ünnepi összefogásához, számolt be az Inforádiónak Gáncs Kristóf, a segélyszervezet ügyvezető igazgatója.
Idén ez már a 30. adventi adománygyűjtése az Ökumenikus Segélyszervezetnek, és hát ez a sok kicsi sokra megyről szól minden évben. Tehát, hogy nagyon-nagyon sokan tárcsázzák a 13-53-as adományvonalat, ez idén is így van, körülbelül eddig olyan 80 ezer hívásból 40 millió forint érkezett be. Nagyon sokan vásárolják a Tesco áruházakban az adománykuponokat, ugye itt a pénztárnál való adományozásról van szó, az ember a bevásárláshoz hozzátesz egy 300 forintos kupont, és ezzel is hozzá tud járulni a rászorulók támogatásához. Itt is már 67 millió forintnál járunk. Egymást érik ilyenkor a különböző segélyakciók, élelmiszer segélyakció, tűzifa segélyakció, gyerekkarácsonyok. Az adománygyűjtés egészen az év utolsó pillanatáig tart, szószoros értelmében, még az ügető szilveszteren is gyűjteni fogunk. A 13-53-as adományvonal is egészen szilveszterig él. Ugye ennek a hívásával 500 forintot lehet adományozni, illetve a többi adományozási forma is még elérhető év végéig. A szükség is nagy, és azt gondolom, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet ebben a 30 évben is azt bizonyította, hogy ezek az adományok a legjobb helyre kerülnek, és ebből tudunk ételt, otthont és esélyt adni a rászorulóknak.
A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a magyarok 63%-a számára inkább jó volt az idei év, 52% bizakodóan tekint 2026-ra is.
Azok között, akik pozitívan értékelték, kiemelkednek azok, akik családosok, gyermeket nevelnek, közülük is különösen azok, akik kisgyermekes szülők, tehát 3 év alatti kisgyermeket nevelnek.
13. alkalommal osztotta ki az év családbarát vállalata díjat a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány.
Több vállalat is a kutatásában azt mutatta ki, hogy az egyik legerősebb corporate branding vagy vállalati márka támogató eszköz, ez pontosan ez a díj volt.
Láthatatlan áldozatok címmel tartott kerekasztal beszélgetést a Kékvonal egy ismerté vált bántalmazásos esetre 25 rejtve maradt ügy jut.
Talán most már több jelzés is érkezik állampolgároktól is, szomszédoktól is, de még továbbra is ezt tapasztaljuk, hogy még mindig nagyon-nagyon-nagyon hatalmas a látencia.
Fél idejéhez érkezett az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtése.
Az adománygyűjtés egészen az év utolsó pillanatáig tart. A 13-53-as adományvonal is egészen szilveszterig él, illetve a többi adományozási forma is még elérhető.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.